Kegyelem legyen nekünk és velünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A gyülekezet foglalja el nyugodtan a helyét, és Isten tiszteletünk kezdetén az új énekeskönyvünknek a 181. énekét énekeljük. Tőled árad, így kezdődik, tőled árad minden áldás.
Tőled árad minden áldás, szívem zengik kegyelmet, irgalmad, mint patak átjás, nekem hangos dalba kezd, mivel dallam nyújjon bennem,
készüljünk az Isten igéjének hallgatására, a 190. énekünket énekeljük. Úrnak szolgái, így kezdődik ez az ének.
No.
Isten igéjét a mai napra kijelölt ószövetségi, a Biblia olvasó kalauz szerint kijelölt ószövetségi igeszakaszból olvasom, Mózes első könyvének 4. fejezetéből a 4. fejezetnek a 15 versét. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel, a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki ne üsse agyon, ha rátalál. Eddig az írott mai ige. Imádkozzunk azért, hogy ne csak a fülünkig jusson el ez az ige, hanem forgatni tudjuk a szívünkbe, és tudjunk ráhangolódni az Isten mondandójára ezzel kapcsolatosan. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert itt állhatunk, ülhetünk, lehetünk te előtted ezen a mai vasárnapon, és te ugyanúgy, ahogy Káint, meg akarsz bennünket is menteni. Köszönjük azt, hogy Krisztusban már elvégezted a megváltásunkat, és azért imádkozunk, Urunk, hogy lehessünk ezen a mai vasárnapon jó tanítványaid, hogy nyitott lehessen, nyitott tudjon lenni a szívünk arra, amit te mondani akarsz nekünk, és engedjük azt, hogy te munkálkodj bennünk, ne legyünk makacsok, mint Káin, ne legyünk ellenállók, mint ő, hanem hallgassunk a te szavadra, akarjuk a te jelenlétedet, és ne legyen bennünk ellenállás veled kapcsolatosan. Olyan sokszor van az Urunk, hogy megyünk a saját fejünk után. Hiába tudjuk, érezzük, tapasztaltuk már olyan sokszor a te kegyelmedet, áldásodat és szeretetedet. Az, hogy mindenek felett akarsz szeretni bennünket, és ott akarsz lenni mellettünk, és a lehető legjobbat akarod kihozni az életünkből. Mi mégis olyan sokszor kételkedünk, olyan sokszor hitetlenkedünk, olyan sokszor megyünk a saját fejünk után, és olyan sokszor okosabbak vagyunk mindenki másnál. És nem hallgatunk rád. Bocsáss meg, amikor ilyenek vagyunk, és amikor az ilyen magatartásunk szeretetlenséget szül, fejetlenséget terem, és nem az élet irányába mozdítja el a dolgainkat. Ezért kérünk, Urunk, lásd meg a mi szívünket, amivel most itt vagyunk, amivel vágyunk utánad, a te szavad után, a te jelenléted után. Lásd meg a konokság mögött azt, aki igazán mi vagyunk, és gyógyíts meg minket ezen a vasárnapon is, ahogy teszed minden nap. Kérjük mindezt Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük az új énekeskönyvünknek a 26. énekét, Atyám két kezedben. Tiszteletnek az alapigéje, a textusa a Mózes első könyvének 4. fejezetéből, tehát a már felolvasott ige szakaszból, a 3. verstől a 7. versig tartó szakasz. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fűvel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Nem tudom, hogy miért, de most az Úristen azt helyezte így a szívemre, miközben olvastam ezt az ige szakaszt, hogy elmondjam nektek, hogy amikor a gimnáziumban tanítottam, és a gimnazistákkal beszélgettünk az Isten tiszteletekről, akkor sokszor azt mondták el, hogy de tanárnő, az a baj, hogy nem tudok figyelni, mert mindig elkalandoznak a gondolataim. És most valahogy ezt helyezte az Úristen a szívemre, hogyha elkalandoznának a gondolataitok, miközben az ige hirdetést hallgatjátok, az nem biztos, hogy baj. Mert lehet, hogy az Úristen tovább akar vinni titeket a saját életetek kapcsán, az alapján, amit hallotok az ige hirdetésben, és lehet, hogy valamit meg akar értetni veletek azon keresztül, hogy ti úgy érzitek, hogy elkalandoztam, és már nem is tudom, hogy hol jár az ige hirdető. Higgyetek az Istennek, hogy vissza tud benneteket kapcsolni oda, ahova szükséges. Ez a felolvasott ige szakasz, Káin és Ábel története az emberiség hajnalán történik, és a leírásban több vonás is azt mutatja, hogy a kezdethez képest jóval hosszabb idő és jóval több fejlődés következett be, amiről a Szentíró nem ír, mert a Szentíró nem az emberiségnek a szaporodásának a tempóját akarja elmondani, és nem a civilizációnak a fejlődéséről akar bennünket tanítani, és nem azt akarja tárgyalni, hanem egy magasabb életszint keretében azt akarja bemutatni, hogy a bűn, ami oda ékelődött Isten és ember közé, az annak az átka, az hogyan terjed, és hogyan súlyosbodik, és hogyan tudunk mi ma ez ellen védekezni. Tehát azt gondolom, meg azt értettem be, meg a készülésem során, hogy nekünk sem azzal kell foglalkozni ezen az alkalmon, hogy voltak-e még Ádámnak és Évának más gyerekei Káinon és Ábelen kívül, vagy hogy kitől lettek a gyerekei Káinnak, ha egyedül volt. Tehát nem ezekkel a kérdésekkel akarja az Úristen, hogy foglalkozzunk, hanem egy erkölcsileg magasabb szintre hív bennünket, és tekintetünket, a lelki szemeinket a lényegre igyekszik fordítani az Úr. Tudjuk azt, hiszen a Biblia tanulmányozásainak az első leckéi között az szerepelt, hogy Káin földművelő volt, míg Ábel állattenyésztő volt. És egy kicsit előre ugorva a történetben, ugye azt kell látni, hogy tehát azt kell látni, hogy a probléma nem abból adódik, hogy egyik foglalkozás nem olyan kedves az Isten előtt, mint a másik foglalkozás, hogy az egyik hivatásnak az áldozata az kevésbé áldásos az Isten előtt, mint a másik hivatásnak az áldozatai. Tehát nem az volt a baj, hogy az egyik gyümölcsöt hozott, a másik meg állatot, tehát nem erről beszél a Szentírás, mert az Istennek semmi gondja nincs azzal, hogy egyikünk ezt a munkát végzi, másikunk meg azt a munkát végzi, hiszen mindegyik munkának megvan a maga létjogosultsága és a maga haszna. Mindegyikünknek megvan az útja a maga hivatása felé, a maga foglalkozása felé, afelé, amiben az Isten használni akarja őt. És azt is tudjuk, hogy a bibliai neveknek és a nevek jelentésének jelentősége van a Szentírásban. Káin nevének jelentése az, hogy valamit megszerez, és valamihez hozzájut. Ábel nevének a jelentése azonban, ezt nem tudtam, és nagyon meglepődtem ezen, kicsit meg is döbbentem, a nevének a jelentése az, hogy hiába valóság. És amikor idáig jutottam a készülésben, akkor ezen egy kicsit így fennakadtam, hogy hogyan lehet Ábel nevének a jelentése hiába valóság, amikor pedig az ő cselekedete, az ő hozzáállása a példa a hívő ember számára. Tehát az ő élete, meg az ő áldozat bemutatása az, amit példaként oda állít elénk a Szentíráson keresztül az Úristen. Mi volt az ő életének vajon a hiába valósága? Miért ez a nevének a jelentése? Mi az, ami az ő személyében, az ő életében nem olyan fontos? Erről van-e szó, hogy valami nem fontos az ő életében? Kell-e ezzel foglalkozni, vagy lépjünk túl ezen, mert nem ez a lényeg? Gondolom, hogy majd az ige hirdetés végére, vagy az Isten tisztelet végére Isten talán megválaszolja nekünk ezt a kérdést, de az eszembe jutott, hogy a kísértő nagyon sokszor kísért bennünket azzal, hogy hiába való az, amit csinálunk. Hiába való keresztjénnek lenni, hiába való az Istent szolgálni. Nincs értelme, Mert a világ nem ilyen. A világ nem így él. És te sem fogsz tudni így élni ebben a világban, hogyha a szeretetet, a megbocsátást és a jót hirdeted, hanem ebben a világban farkas törvények uralkodnak. És nagyon sokszor, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én nagyon sokszor megélem ezt a suttogást, hogy felesleges, hiába való. De az Isten nem áll meg itt. Tehát lehet, hogy Ábelnek el kellett szenvednie a testvérétől a halált, de nem volt hiába való, hiszen ma is az ő életéről, az ő példájáról beszélünk. Hogy ne lenne akkor a mi keresztény életünk valakik számára példa, valakik számára megerősítés, valakik számára útmutatás, mert hogy használ bennünket az Isten, és ezt ugye mindig értsük a legnagyobb szeretettel. Tehát amikor Isten használ bennünket, azt ő a legnagyobb szeretettel teszi, a legnagyobb odafigyeléssel teszi, a legnagyobb gondviseléssel teszi. Úgy teszi, hogy ő ott van mögöttünk. A leírás szerint mindkét férfi ember hála áldozatot vitt az Istennek, aminek az lett a következménye, hogy Ábel tapasztalta az Isten áldásait, Káin viszont valami miatt nem érezte az Isten áldását, nem élhette meg az áldásokat, és ugye nem tudja, hogy miért. Érdekes az, hogy Isten reakciója az, ami a testvérek között vitát szít. Tehát maga az Isten tisztelet az Isten reagálása az, ami Káinnál, hogy csúnyán fejezzem ki magamat, kiveri a biztosítékot, és nem tud vele mit kezdeni. Hogy is van ez? Mi a baj? Mit csináltam rosszul? Miért Ábelnak miért olyan sikeres az élete, és nekem pedig miért nem? Tehát Káin kudarcosnak éli meg az Isten előtti életét, és az Istennel való kapcsolatát is, és elcsügged ezen. Kezdetben ugye azt írja a Szentírás, lehorgasztja a fejét, elszomorodik, és aztán haragot érez. Később pedig, keresve a megoldást, és igyekszik ugye a saját maga megoldását keresni, saját férfi emberként saját kezébe veszi az irányítást, és saját ötlete alapján megy tovább, és úgy gondolja, hogy talán az emberáldozat az lehet Isten előtt kedvesebb. Akkor ő ezzel egy kicsit szerethetőbb lesz az Isten előtt, Isten felé ez lesz majd a legjobb megoldás. Nem beszélve ugye arról, hogy az ő emberi konkurenciája is megszűnik majd létezni, és ez vezet oda, hogy Káin gyilkosságra adja a fejét. Biblia magyarázók azt írják, ugye, hogy az ember áldozat az bevett szokás volt az ószövetségi időkben, és ugye ezzel kapcsolatosan több utalást is találunk az ószövetségi könyvekben is, hogy a pogány népek, vagy illetve azok a népek, akik nem az egy Istent, az egy igaz Istent imádták, azok nagyon sokszor bemutattak emberáldozatot, gyerekáldozatot az isteneiknek. De látnunk kell azt is, hogy bár ez szokás volt, ez bevett szokás volt, társadalmaknak a bevett szokása volt, és léteztek így emberi generációk, azt látni kell pontosan innen, hogy Istennek már a kezdetekkor nem tetszett az emberáldozat. Ő nem akarja, hogy emberáldozatot mutassunk be neki, se saját magunk vonatkozásában, sem pedig a másik ember vonatkozásában. És ugye olvassuk, hogy számon kéri Káintól Ábel vérét. Tehát annak ellenére, hogy ez egy bevett szokás, Isten megkérdezi, hogy mit csináltál? Biztos, hogy jó volt ez így? Biztos, hogy nem volt ez így jó? És magunkra vonatkoztatva ezt a részét a történetnek, azért látni kell azt, meg úgy kell élnünk a világban, hogy attól, hogy valamit tömegek csinálnak, attól az még nem biztos, hogy jó. És nem biztos, hogy Istennek tetsző. Attól, hogy valami bevett szokás, így szoktuk, ugye az nem biztos, hogy jó. Tehát ezért kell mindig minden egyes új dolgot felelősséggel megvizsgálni. Ugye erre tanít is bennünket a Szentírás, hogy mindent megvizsgáljatok, és a jót megtartsátok. Tehát nem hagy bennünket a Szentírás abban a megkövesedett látásban, hogy ezt így szoktuk, és ez így van jól a Szentírás alapján, és semmi újra nem vagyunk nyitottak. Tehát ettől azért óv bennünket az Isten. Hanem azt mondja, hogy mindent vizsgáljátok meg, tegyétek az Isten mérlegére, jó-e az, vagy rossz, épít-e az, vagy rombol, előre visz-e az, vagy hátra visz, vagy zűrzavart okoz, és ha jó, akkor lehet, hogy addig nem csináltátok, de bátran menjetek előre, és csináljátok. Na most, ugye Káinnál nem ez volt az Isten reakciója, hanem számon kérte Káintól a gyilkosságot az Isten. És mi minden az, amire még tanít bennünket ez a történet? Először számomra nagyon szembetűnő az, hogy az Isten előtti életünk az nem verseny. Tehát az nem az egymással való rivalizálásnak a szintere. Nem annak a terepe, hogy ki a jobb, és ki csinálja jobban. Mert az Isten nem akar versenyt csinálni közöttünk a vele való kapcsolatból. És az a szép, hogy Istennek a dicséretét sem kell kivívnunk, hanem az Isten azt mondja, hogy bárhogy vagy, csak gyere. Mert nem az számít, hogy vagy ott előttem, hanem az számít, hogy ott vagy előttem. Az számít, hogy kapcsolatban vagy velem. Az számít, hogy mi ketten interakcióban vagyunk egymással, beszélgetésben vagyunk egymással. Igyekszünk érteni egymást. Ugye ez a lényeg, és ez nem verseny. Nem kell megfelelni. Nem kell a legjobbat hozni. Hanem az a szép, hogy a legrosszabbat is hozhatom, mert ha nem vagyok olyan állapotban, akkor is mehetek az Isten elé. Tehát amikor Isten elé visszük az életünket, bármilyen is ez az élet, a hálánkat, a kéréseinket, a kétségeinket, a kérdéseinket, akkor nem a másik emberhez kell magunkat mérni, hogy bezzeg ő. Ugye a házi csoportunkban szokott ez ilyen kedves mondás lenni, hogy a fekete öves keresztjének, meg a nem fekete öves keresztjének. Tehát nem szabad, hogy úgy gondolkodjunk magunkról, hogy én már fekete öves keresztjének számítok, mert 20 éve a hívő életemet igyekszem élni, ugyanakkor meg aki most ért meg, milyen lelkes, milyen aktív, mennyire szereti az Istent, tehát nem kell összehasonlítani magunkat. Nagyon jó, hogy ő így csinálja, és ilyen, és most ilyen az élete az Istennel. De azzal sincs baj, hogy én egy kicsit, nem tudom, x év után elfáradtam, megfáradtam, más kérdéseim vannak, még kétségeim ismerülnek föl. Egyik sem baj. Más életszakaszban vagyunk, más élethelyzetben vagyunk, más emberek vagyunk, ennyi az egész. És Isten nem csinál ebből problémát. Ebből mi csinálunk problémát magunknak. És nem a másik ember áldásai határozzák meg a miénket. Attól, hogy valakinek kívülről nézve, és talán belülről is, reménység szerint belülről is, szép és zökkenőmentes és áldásos az élete. Én meg úgy érzem, hogy nagyon nem. Az nem azt jelenti, hogy nem feltétlen azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálok. Hanem más az élethelyzet. Más az életünk. Másra akar bennünket az Isten megtanítani. Őt is másra, meg engem is másra. Nyilván kell az önvizsgálat, de sokkal fontosabb az, hogy ott legyünk az Isten előtt. A jóban is, meg a rosszban is. Az, hogy az egyikünk áldott ember, az még nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a másikunk is áldott ember legyen. Tehát figyelmeztet ez a történet bennünket arra, hogy az irítség, mint olyan, azért az ott kopogtat az ajtón. És noszogat bennünket, hogy bezzeg neki. Bezzeg, ő miért így? Ő neki miért sikerül? Nekem miért nem sikerül? Mit csinál jobban, amit én nem jól csinálok? És elkezd bennünk lakozást venni, elkezd bennünk leülepedni, egyrészt az, hogy valami baj van velem, másrészt pedig az, hogy az a másik többet elér, mint én, és irigylem azt tőle. Én is akarom azt. Én is akarom. Most eszembe jutott az, hogy néhány hívő volt, hogy megbotránkozott ezen, amikor mondtam, hogy van az irigységnek van két fajtája számomra legalábbis, de aztán majd ti is tegyétek ezt mérlegre, hogy helyes-e ez a Szentírás alapján, vagy sem. Az irigység egyik fajtája az, amit Káin itt megél, és ami elviszi őt a gyilkosságig, hogy ki akarja iktatni azt, akiről úgy gondolja, hogy jobb, meg szebb, meg áldásosabb az élete. És az irigységnek van az a fajtája, amit én szent irigységnek nevezek, amit nem elvenni akarok a másiktól, hanem örülök, hogy neki van, és én is nagyon szeretném. Nyilván az egyikben van egy fajta rossz indulat, a másikat meg igyekszem jó szívvel megélni, hogy de jó, hogy neki van, de jó lenne, ha nekem is lenne. Tehát nem elvenni akarom, hanem én is szeretném. Aztán az Isten dolga az, hogy az vajon nekem miért nincs. És majd reménység szerint válaszol arra a kérdésre, hogy amit én nagyon szeretnék, az nekem miért nincs, és másnak pedig miért van. Tanúság lehet az is ebben a történetben, ami miatt Isten előtt kedvesebb volt az Ábel áldozata, mégpedig az Ábel jelenléte. Tehát tanít bennünket az Isten arra, hogy az Ábel Isten előtti jelenléte az, ami példa. Ami példa. Mert mi a különbség a két ember Isten előtti léte között? Nagyon érdekes az, hogy a Szentíró érdekes módon többet foglalkozik Káinnak a magatartásával, mint az Ábelével. Tehát nem emeli Ábelt a magasságokba, meg nem állítja piedesztára őt, csendesen csak ott van az Ábel mártír halála előttünk. De az Isten úgy érzi szükségét, hogy kell a Káin magatartásáról beszélni, nyilvánvalóan azért, mert magyarázni akarja, és figyelmet akar szánni arra, ami nem a helyes út, és óvni akar bennünket attól, ami hibába pedig Káin beleesett. Mert hogy ne felejtsük el, hogy mi is ugyanúgy bele tudunk esni abba a hibába, amibe Káin beleesett. Arra jutottam, hogy Ábelnek a jelentéktelensége, és ne értsük ezt félre, az ő hiába valósága az, amilyen természetességgel ő ott van az Isten előtt. Úgy fogalmaztam meg, hogy csak úgy ott lenni, mert jó ott lenni. Tehát ez a fajta magatartás, ez a hozzáállás, ez, ami tetszik az Istennek. Tehát ami nem indokol. Uram, itt vagyok, azért, mert itt jó lenni. Nem azért, mert kapok valamit. Nem azért, mert különnek érezhetem magamat. Nem azért, mert te le akarsz dorongolni, és akkor majd jobban érzem magam, egy kicsit összetöpörödök. Nem ezért, hanem azért, mert Isten az Isten. És ez mit jelent? Az, hogy az Isten a szeretet. Az Isten közelsége, az Isten jelenléte, az azt jelenti, hogy a szeretetnek a jelenlétében vagyok. És engedem magam szeretni. És Ábel ezt megmerte élni, hogy olyan jó, Uram, itt lenni veled, mert te szeretsz engem. Akármilyen vagyok, te szeretsz engem. És ez az üzenet, akármilyenek vagyunk, az Isten szeret minket. És ezért jó itt lenni az Isten házában. Mert mindenhonnan ez jön, és ennek kell jönnie, hogy az Isten szeret téged. Olyannak, amilyen vagy, még ha a legnyomorultabbnak érzed is magad. És ugye tudjuk, hogy ez a szeretet lesz majd az, ami kibillent bennünket a rossz tulajdonságainkból, a megragadásokból, a nehézségekből, és ez a szeretet lesz az, ami felemel bennünket, hogy jobb emberek tudjunk lenni napról napra. Káinnak ez a megfelelni akarása, ez a görcsössége, az Isten előtti lét versenybe helyezése, a másik embernek a méregetése, a másik emberrel való összehasonlítgatása, az láthatjuk jól a történetből, hogy csüggedéshez vezet. Csüggedéshez. Mert újra és újra szembesülök azzal, hogy nem tudok tökéletes lenni. És ez a csüggedés, ez egy belső indulatot fakaszt. Ugye látjuk Káinon is, hogy haragszik, És végső megoldásként azt mondja, hogy egyetlen megoldás van, likvidálom ezt a másik embert, még ha a testvérem is, és majd jobb lesz. És láthatjuk, megkérdezem, hogy jobb lett? Nem lett jobb, sőt, rosszabb lett. Ábel, amikor Isten elé vitte az áldozatát, akkor nem törődött Káin áldozatával. Mert Ábel nem azért ellenézte, hanem mert nem odafigyelt. Tehát Ábel az Istenre figyelt. Ábel arra figyelt, hogy hol találja meg, és hogy találja meg az Istent. Istent kereste, és az Istenben levő örömöt kereste. Mert Ábel az Istentől vette az életének minden történését. A jót is, meg a rosszat is. Ábel magatartása azt mutatja, hogy Uram, ezt tudom adni neked, de ezt tiszta szívből adom, önzetlenül adom, mert én is akarlak szeretni téged. Hálálni akarom azt a szeretetet, amivel te életben tartasz, amivel hordozol, amire előre vittél, amivel megáldottál, hálálni akarom. Nem tudom teljesen, de akarom. És mindenemet odaadom neked, a legjobb dolgaimból adok és hozok áldozatot, mert ez még mindig kevés ahhoz, amit te adtál nekem. És mondhatjuk új szövetségi emberként, hogy amit te adtál nekünk Krisztusban, ahhoz képest semmi a mi áldozatunk, de Isten mégis örömét leli abban, ha mi akarunk jönni ő hozzá a hála áldozatunkkal. Azzal, amit adni tudunk. Ha keveset, akkor azzal a kevéssel. Ha sokat, akkor azzal a sokkal. Nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség a lényeg. Az Istennel való kapcsolatnak a minősége a lényeg. Tehát Ábel tiszta szívvel, őszintén és nyitottan áll az Isten előtt, kizárva minden mást és mindenki mást a szívéből, arra az időre, amíg az Istennel van. Tehát akkor nem akar arra gondolni, hogy mi van a feleségével, meg a gyerekeivel, meg mi van az állatokkal, meg mit kell még otthon csinálni, hanem az Isten jelenlétébe akar helyezkedni. És amikor belehelyezkedik az Isten jelenlétébe, meg az Isten szeretetébe, na akkor jönnek ezek, hogy Uram a feleségem, Uram a gyerekem, Uram az állataim, Uram az életem, és akkor oda vihetjük mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Ábel valószínűleg nem gondolkodott azon, hogy az ő áldozata az kedvesebb lesz az Istennek, mint a Káiné, hanem csak hozta, csak egyszerűen hozta, örömmel, tiszta szívvel az Istennek. És láthatjuk a történetből, hogy Káin nem így tett. De felmerült bennem a kérdés, amikor készültem, hogy jó, persze nem így tett, de mit kellett volna tennie? Tehát mi lett volna Káin számára a jó megoldás? Hogyan lehetett volna elkerülni a még nagyobb bajt? Mit kellett volna Káinnak tenni? És látnunk kell azt, hogy mielőtt Káin meghozta a döntését, már Isten már azelőtt szólt neki, hogy vigyázz, mert rossz úton jársz. Isten szól Káinnak, és biztatja őt. Tehát ez nem ledorongolás, hanem biztatja, hogy te jobb vagy ennél. Te tudsz uralkodni a dolgokon. Te nem az alja vagy, hanem neked méltóságod van. Te az Istentől teremtett ember vagy, te nem süllyedhetsz le. És ha jót cselekszel, akkor emeld fel a fejed. Ha viszont rosszat, az nem jó irányba visz. És a rossz az mindig ott kopogtat. De te jobb vagy nála. Te jobb vagy a bűnnél, te tudsz ezen uralkodni. Tehát Isten ezt elmondja, és fel akarja emelni ezt az embert. De Káin nem nagyon törődik ezzel. És Isten megkérdezi, de nem értelek. Miért vagy haragos? Miért horgasztod le a fejedet? Hát ha valami jó, ha valami szeretetből fakad, ha valamit te tiszta szívből teszel, akkor emeld fel a fejed. Ha meg nem, ha megvizsgálod magad, ha mérlegre tetted magad az Isten törvénye szerint, és úgy látod, hogy nem tettél rosszat, ugye akkor emelt fővel járhatsz, ha viszont rosszat tettél, akkor gyere oda az Isten elé, és beszéld meg vele. És ugye ebben nagyon-nagyon fontos az, és szeretném kiemelni azt, hogy amikor megvizsgáljuk magunkat, akkor ugye arra tanít bennünket az Isten, hogy az ő mérlegére tegyük a tetteinket. Mert a mi emberi lelkiismeretünk az nagyon könnyen kicsúszik. Az nagyon könnyen elvisz bennünket téves utakra. Tehát ezért van az, hogy az Isten törvénye mindenek felett áll. Tehát ez a mérce. Mert egyik ember vagy másik ember mércéje az nem tud mérce lenni. Tehát az mindig ingadozik. Az Isten törvénye az mindig ott van, az mindig alap, az soha nem ingadozik, az mindig ugyanaz. Tehát ezért fontos, hogy oda tegyük, ő hozzá tegyük, hogy Uram, ezt jól csinálom. Ez a te mértéked szerint rendben van. És ha nincs rendben, akkor hogy csináljam másképp? Akkor mit kell tegyek? Mert hogy ugye az is üzenet számunkra, hogy ahogyan Káin, meg ahogyan Ábel, meg az addigi emberek, meg az akkori emberek tudtak uralkodni a bűnön, az a jó hír, hogy mi is tudunk. Tehát nekünk is adatik ez a lehetőség, hogy uralkodjunk a bűnön, ami ott kopogtat a mi ajtónkon is. Hogyan tudom észlelni azt, amikor a saját megoldásaim nem jók, amikor rossz irányt vesz az életem? Felszoktam tenni olyankor magamnak a kérdést, hogy az életet munkálja bennem a helyzet, amiben vagyok, a döntés, amire készülök? Tehát jót fog az előhozni? Szeretetből teszem, amit tenni akarok? Vagy irítségből, mint Káin, vagy rossz indulatból, vagy akaratosságból, uralkodni vágyásból? Mi a motivációm? Merre visz ez a döntésem? Ha szeretetből fakad, akkor jó eséllyel mehetek rajta tovább. De ha szeretetből fakad, akkor fogok érezni egy belső békességet is. Hogy az Isten jóvá hagyja azt. Mert az ő lelke az működik bennünk. Ha mi az Istent keressük, akkor a Szentlélek egyre nagyobb lakozást vesz bennünk, és egyre jobban átveszi az irányítást felettünk, és egyre jobban a jó, meg a szép, meg a szeretet felé viszi az útjainkat. Jobb emberré tesz-e engem az a döntésem? Vagy csak megerősít abban, hogy hatalmam van. Mert az nem jó. Az nem jó irány. És a kérdés az is szokott lenni, hogy közelebb visz engem a döntésem, az élethelyzetem az Istenhez? És ugye bármilyen furcsa, nem csak a jó dolgok visznek közelebb bennünket, sőt, ugye az a tapasztalat, hogy amikor mélységbe vagyunk, akkor tudjuk a leginkább megtapasztalni az Istennek a közelségét, az Istennek a szeretetét, meg a védelmét. Káin nem hallgatott az Istenre, senkire nem hallgatott. És egyedül igyekezett megoldani a benne dúló harcot, a benne dúló konfliktust. Emberi megoldást keresett. És ugye bűnbakot is keresett. Tehát valakinek hibásnak kell lenni azért, mert az én áldozatom nem tetszik az Istennek. Biztos, hogy nem én vagyok a hibás, mondhatta Káin. Valaki másnak azonban hibásnak kell lenni. Tehát vagy Istenre haragszok, vagy Ábelre haragszok. Ugye érezte, hogy Istenre haragudni az nem biztos, hogy egy jó megoldás. Na, de az a másik ember, hogy jön ő ahhoz, hogy áldásosabb és közelebb van az Istenhez, mint én? Ahelyett, hogy Káin önmagában nézett volna, és az Istenre nézett volna, ő csak elvakultan ment előre a saját megoldása szerint. Ismerőse nekünk ez a helyzet, amikor küszködünk, keressük a magunk megoldásait, eközben kétségbe esünk, mert nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy akarjuk, harag gyűlik bennünk, a másik ember meg önmagunk felé is, elkezdjük keresni a bűnbakot, hogy ki miatt van, ami történik, ki a hibás, kinek kellene másképp lenni és másképp csinálni a dolgokat, és egyre növekszik bennünk a feszültség, egyre inkább ugye gyilkoljuk magunkat ezzel, és végső esetben eljuthat oda is az ember, hogy a másik ember gyilkosává válik. Szokták mondani, a harag rossz tanácsadó. És ez Káin esetében nagyon igaz volt. Gyilkosságig rossz tanácsadó a harag. És ha szétnézünk ebben a világban, akkor láthatjuk ennek az igazságát. Vagy a másik embert gyilkoljuk, vagy önmagunkat gyilkoljuk. Tehát mit kellett volna Káinnak csinálnia? Olyan banális, olyan nagyon egyszerű ez a megoldás. De mégis olyan, számomra olyan nagy felismerés volt, pedig hát ezt igazán tudhattam volna. Egyszerűen csak Istenre kellett volna figyelnie. Ez az egyetlen módja annak, hogy uralkodni tudjunk a bennünk rejlő bűnökön. Mert a magunk erejéből nem fogjuk tudni legyőzni sem a haragunkat, sem a szeretetlenségünket, sem az elégedetlenségünket, sem semmi bennünk tomboló negatív dolgot a magunk erejéből nem tudjuk legyőzni. Próbálkozhatunk, és egy ideig lehet, hogy sikerül megtennünk dolgokat, de hosszú távon, meg végérvényesen Isten nélkül ez nem megy. Isten ugye nem azt kéri számon Káintól, hogy miért vannak rossz gondolatai, és miért van benne bűn. Tehát nem azt kérdezi Isten tőle, hogy hát micsoda dolog az, hogy haragszol? Nem méltó hozzá? Nem ezt mondja neki. Nem ezt mondja neki. Isten pontosan tudja azt, hogy mi van Káinba. Tehát Isten már túl van az Ádám és Éva féle törésen. Tudja azt, hogy a bűn beékelődött Isten és ember közé. Tudja azt, hogy az ember nem tud tökéletes életet élni, a minden egyes percben, pillanatban szeretetteljes lenni. Nem tud ilyen lenni az ember, mert ott van a bűn az életébe, és Isten ezt tudja. Ezzel arra tanít bennünket, hogy ezzel együtt kell élni, de Isten azt hangsúlyozza, hogy de te uralkodjál rajta. Tehát Káin, nem az a baj, hogy van neked dühöd, meg haragod, meg csüggedésed, hanem az a baj, amikor engeded ezt elengeded, és bedobod a gyeplőt, és hagyod futni az egészet, és egy idő után urrá lesz rajtad a haragod, meg a kétségbeesésed, meg a hitetlenséged, meg a minden. Ez a baj. De te uralkodj rajta, mondja az Isten. Tehát a bennünk levő rossz, a bűn, az ténykérdés. Nem tudunk ezzel mit tenni. Ott ilyenek vagyunk. Pont. És ezt az Isten is tudja. Ő nem azt várja, hogy tökéletesek legyünk. Nem azt várja, hogy bűn nélkül éljünk. Viszont azt várja, hogy ezekkel az érzésekkel menjünk oda ő hozzá. Mert ő tud rajtunk segíteni. Lehet a rosszat uralni, lehet azt kezelni, lehet azt a javunkra fordítani, lehet azt beépíteni az Istennel való szorosabb kapcsolatomba. És ezt a rosszat tudja az Isten jóra fordítani. Ugye József is megmondta a testvéreinek, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra fordította azt. Tehát az életünk rossz dolgai, az életünk haragja, a kétségbeesése, mindene, azt az Isten jóra tudja fordítani. Csak hinni kell lesz, hogy az Istennél van megoldás. De azt is tudni kell, hogy a bűn erősebb mindennél. Nálunknál is. A bennünk rejlő rossz az erősebb, mint mi magunk vagyunk. Viszont az a jó hír, ugye, hogy nem erősebb, mint Isten. Nem erősebb, mert Istennél nincs hatalmasabb és nincs erősebb. Hogyan lehet Istennel együtt uralkodni a bűnön? Eszembe jutott a Szentírásból a tanítványoknak a példája, amikor könyörögnek Jézushoz, növeld a hitünket, növeld a hitünket, Urunk. Vagy az apának a kétségbe esett kiáltása szintén Jézus felé, hogy hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Hiszek, de most megbicsaklott bennem valami. Olyan lehetetlennek tűnik a helyzet. Segíts, hogy mégis ennek ellenére tudjak hinni. A körülményeim ellenére tudjak bízni benned. És akkor ezek a kiáltások, ezek a példák, további példákat, további kiáltásokat hozhatnak és munkálnak ki bennünk. Kinek mi a kiáltása? Mi is kiálthatjuk, hogy növeld, Úrunk, a szeretetet bennünk. Segíts, hogy a jót lássam a másik emberben, ne csak a rosszat. Növeld a kitartást bennem, növeld a szolgálatkészséget bennem, vedd el a haragomat, Uram. Taníts meg arra, hogy a jót lássam a dolgokba. Segíts, hogy önmagamat tudjam egészségesen látni. Tehát mindannyiunknak megvan a maga kiáltása. Ezzel a kiáltással legyünk az Isten előtt. Mert ez a kiáltás, ez a szükség az, amit az Isten örömmel vesz. Hogy szükséged van rám tényleg? De jó, jövök. Itt vagyok, veled vagyok, minden hatalmammal, minden nagyságommal, minden erőmmel azt akarom, hogy a te életedből hozzuk ki közösen azt, ami a lehető legjobb, amit a lehető legtöbbet ki tudunk belőle hozni. Tehát tanítás az, hogy semmivel sem vagyunk különbe Káinnál. de cselekedhetünk másként, mint ahogyan Káin cselekedett. Ugye azt mondja a mondás, hogy a buta ember a saját hibájából tanul, a bölcs a máséból. Na erre a bölcsességre hív bennünket ez a történet, Káinnak és Ábelnek a története, hogy az ő hibája, az ő bukása, az ő nehézsége, az legyen nekünk egy olyan példa, amit nem akarunk követni, hanem annak az ellenkezőjét akarjuk csinálni, ami arra biztat bennünket, hogy lehet jönni az Istenhez, és az Isten örömmel veszi a mi jövetelünket, a mi jelenlétünket. Ebben áldjon meg bennünket ő, a mindenség ura. És így énekeljünk neki, hívjuk őt segítségül, válaszoljunk az ő igéjére, az új énekeskönyvnek a 35. énekével, csak Istenben nyugszik meg szívem, így kezdődik ez az ének. Urunk, hogyha elég őszintén merünk előtted állni, akkor látjuk azt, hogy olyan sokszor nincs is másra erőnk, csak arra, hogy kiáltsunk hozzád, hogy miben segíts meg bennünket. De ezzel együtt, Urunk, szeretnénk hálát adni neked azért, amit eddig te megtettél az életünkben és az életünkért. Köszönjük, hogy eljutottál bennünket idáig, és segíts bennünket, hogy hálásak tudjunk lenni mindenkor ezért. Persze voltak rossz dolgok és nehézségek, mert egyik emberi élet sem hagyhatja ezeket ki, hiszen a bűn éket ver az életünkbe, de hálásak vagyunk, hogy te megmentettél bennünket, és az életünket akarod. Azt akarod, hogy éljünk, és létezzünk, és veled legyünk. Így tettél Káinnal is, már jó előre akartad őt menteni, és a bukása után is azt mondtad neki, hogy megjelölöd őt, nehogy mások elpusztítsák. Köszönjük, hogy Krisztusban mi is meglettünk jelölve. Köszönjük, hogy a Krisztus áldozata miatt, az ő váltság halála miatt nekünk életünk lehet, és nagyon hálásak vagyunk azért, mert nem hagytad őt a halálban, hanem élő Istenként ott van mellettünk, és példaként ott jár előttünk. És köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árván, mert bár Krisztus elment hozzád, de a lélek itt van. A ti lelketek, a te lelked, Istenünk, az itt van és tanít bennünket. Így kérünk és fohászkodunk, hogy adj erőt és bátorságot a cselekvéshez mindenkor, hogy nagy lelkűen tudjunk szolgálni téged az emberekben, az embereknél, az emberekkel szemben, az emberekért. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, taníts ezután is minket, legyen gondod ránk, és imádkozunk a gyülekezetünkért, imádkozunk az árvákért és elesettekért, a betegekért, a magányosokért, azokért, akik ki vannak szolgáltatva, hogy te adj erőt és méltóságot nekünk az élethez, ami benned gyökerezik. Így kérünk Jézus Krisztusért, hogy hallgass meg imádságunkat, amit tőle tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, az új énekeskönyvünk 73. énekét, Húsvér templom. Vegyük Isten áldását, és kísérjen el ez bennünket a hétköznapokban. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás békességet kívánok.